A vonalban itt van velünk Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu ügyvezetője. Jó reggel, szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát múlt héten beszéltünk, már nem is tudom melyik nap, de nagyjából ezen a tájon.
Pont egy hete.
Ugye pont egy hete, amikor kijött az első bejelentés például a hiteltörlesztési moratóriumról. Avóta a részletszabályok is megjelentek, tisztában látunk. Na, mik a legfontosabbak, mi az, ami most már biztossá vált?
Rengeteg részlet van, talán a legfontosabbak, hogy most mindenki automatikusan nem törlesztési pozíciót vesz fel. Ez azt jelenti, hogy december 31-éig a lakossági és a vállalkozói hitelfelvevőknek nem kell hiteltörlesztést fizetni. Ebben a 9 hónapban is kamatozik a hitel, de nem kamatos kamatként, nem íródik hozzá tőkéhez, hanem kamatos kamat hatás nélkül folyamatos törlesztésbe kerül a moratórium megszűnését után, tehát 2021. januárjától nem emelkedik meg a törlesztő részlet, ezáltal megnyúlik a futamidő. Uh-huh. Ha szeretnéd, akkor van konkrét számpélda is, ami...
Igen.
Szeretnénk abszolút, és főleg ezt a kamatos kamat versus sima kamatot magyarázd el, mert ugye teljes konfúzió van most azzal kapcsolatban, hogy mennyit kell majd visszafizetni.
Jó, akkor szerintem kezdeném a kamatos kamattal, mert ugye annyira erős a pénzügyi oktatásunk, hogy minden magánszemély tudja, hogy mi a különbség a kamatos kamat hatás és a kamatos kamat és a sima kamat között. Ugye a kamatos kamat az azt jelenti, hogy idő, hogy a kamat az tartozássá válik, és a következő időszakban, a korábbi időszakban felhalmozott kamat után is kamatot számolt fel a bank. Ez mióta a világ így működik, de nézzük meg azt, hogyha veszünk egy 1 millió forintos hitelt, és ennek a hitelnek nincs törlesztője, és 10 éven keresztül fizetünk utána kamatot, mondjuk 5%-os kamatot, akkor a tartozás pillanat, átütöm, a tartozás összességében a kamatos kamat nélkül a teljes szumma kamat, ugye 5% évente 50 000, 50-szer 10 az 500 000 forint. Hogyha kamatos kamat, tehát hozzáírjuk évente a tőkéhez a kamatot, akkor 628 000 forint lesz, tehát 128 000-rel nő meg, 26%-kal nő meg a visszafizetendő tartozás. Ha magasabb a kamatszint, mondjuk 9%, akkor már 50%-kal nő meg 10 év alatt a tartozás értéke, tehát a kamatos kamathatás nagyon-nagyon fel tudja vinni a tartozás értékét. És akkor most visszakanyarodnék a példához. Ha valaki felvett egy 20 millió forintos hitelt 4 évvel ezelőtt 5%-os kamatozással, akkor 132 000 forintos havi törlesztőt fizetett még februárban. Ez itt kezdődik meg a moratórium 9 hónapra. 2021. januártól ugyanezzel a 132 000 forinttal kezdi meg újra a hitel törlesztését, viszont a hitel futamideje meg fog nyúlni 17 hónappal, hiszen ugye a 9 hónapnyi felhalmozódó kamatot is, ami példánkban 653 000 forint, ki kell fizetni, és a szabályozás értelmében nem nőhet a hitelmoratórium után a havi törlesztés. Összességében a hitelfelvevő ebben a példában 1 millió forinttal fog többet visszafizetni a banknak, ami abszolút értékben egy 3%-os növekmény. De ha figyelembe vesszük azt, hogy ezt most nem kell fizetnünk, és majd később kell több mint 15 év múlva fizetjük ki azt, amit most nem fizettünk ki, akkor ezt mai forintban kifejezve még mindig 175 000 forinttal jobban járunk, mint hogyha folyamatos törlesztésben lettünk volna.
Uh-huh. Világos. Kinek érdemes, és kinek nem érdemes élni a lehetőséggel, illetve mit kell annak tenni, aki úgy dönt, hogy fizetni, elég simán fizetni, vagy pedig erről külön jelzést kell küldeni a banknak, illetve mi van?
Uh-huh. Igen. Alapvetően egyébként ez a leggyakoribb kérdés ma. Tehát rettenetesen sok kérdés vonatkozik erre. A szabályozás értelmében mindenki automatikusan belép a moratóriumba, és alapvetően aki fizetni szeretné, annak kell megkeresni a bankját. Már az is egyértelmű, hogy minden banknál ezt más formában lehet jelezni. Tekintettel a jelenlegi környezetre minden bizonnyal egy digitális csatornán leadott jelzéstől fogunk beszélni, de lehetőség van arra, hogy aki szeretné, az fizesse. Hogyan döntjük el? Alapvetően én azt gondolom, hogy aki teljesen stabilnak látja a jövedelmét, van megfelelő pénzügyi tartaléka, az nyilvánvalóan megteheti, hogy szeretné letudni a hitelét, és fizesse. A nagyon nagy kérdés az, hogy mennyire stabilan tudjuk megítélni, hogy 2-3 hónap múlva is meg lesz a munkahelyünk, és ugyanannyit fogunk keresni, mint februárban. Ezt mindenkinek magának kell eldönteni, nyilván látják a...
Ez egy most eldöntendő kérdés?
Igen, mert ha egyszer azt mondtam, hogy fizetem tovább, aztán mégis kirúgnak, akkor 2 hónap múlva nem mondhatom azt, hogy akkor bocs, most szeretnék leállni.
Ugye erre a rendelet nem tér ki, hogy ilyen LKG görbeszerűen megvalósítható ez a magatartás az én olvasatomban. Az, hogy ezt hogyan oldják meg a bankok, ezt nem tudjuk. Hogyha valaki egy picit bizonytalanabban, akkor lehet egy alternatív pénzügyi stratégiát felállítani, hogy belép a moratóriumba, minden hónapban félreteszi magának azt a pénzt, amit törlesztőbe fizetett volna, és szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben, amikor már nagyon stabilan látja, hogy mennyire vagyunk kint ebből a vírus mizériából, akkor előtörlesztés jelleggel befizeti a hitel szerződésébe ezt az összeget, és onnantól folytatja a normál fizetést. Uh-huh, több stratégia is megvalósítható.
Hát ez nagyfokú pénzügyi tudatosságot feltételez, ami nem annyira jellemző azért a magyar.
Hát le kell ülni számolgatni
hitelfelvevőkre,
mert engem megfogott, amit a Balázs mondott, hogy mondjuk ezen a példán, amin keresztül mutat, hogy 175 ezer forinttal jobban járunk. Ez egy olyan dolog, amin szerintem sokan elgondolkodtak. Tehát a másik nagy kérdés valószínűleg az lehet, amit tőletek feltesznek most, hogy kiket segít valójában ez az intézkedés. Mert ugye azoknak szól elvileg, akik bajba kerülnek és nem tudnak fizetni. De így most egy csomó mindenki elgondolkodhat rajta, és kimazsolázhatja magának azt a stratégiát, ami megéri.
Hát ez így van, mert csak most nem akarom nagyon bonyolítani az életet, hogy a nem fizetési időszakban megkeletkező pénz és a szuperállampapír kapcsolatából mit lehet kihozni, és tekintettel annak teljes likviditására, ugye gyakorlatilag abból a struktúrából bármikor ki lehet szállni és felhasználni újra a betörlesztésre. Én azt gondolom, hogy ez most túlmutat, ez nagyon-nagyon kreatív, ettől még valid lesz, de túlmutat az átlagembernek a rutin pénzügyi gyakorlatait.
Mi új, és mindenre vonatkozik? Csak kicsit vissza, például mi újság a hitelkártya tartozásokkal? Arra is érvényes ez?
Ugye a hitelkártya tartozásra nem, nem volt, az volt az elsődleges, amire nem, de babaváró hitelre is vonatkozik, folyószámla hitelre is vonatkozik. A folyószámla hitelre mi nem tudjuk meghatározni a matematikát a rendelet szövege alapján, hogy hogyan, hiszen ott nincsen tőketartozás. Tehát nem többféleképpen meg lehet oldani, egyelőre nem látjuk, hogy hogyan fogják a bankok megoldani a folyószámlahitel moratóriumnak a kezelését, illetve nyilván a moratórium megszűnése utáni szerződés kezelést. De ennek ellenére erre is vonatkozik. Nyilván autóhitelre, leasingekre, szinte mindenre.
De csak
sőt, befektetési szolgáltatók által nyújtott hitelre is kiterjesztésre került, ugye itt a Lombard konstrukciók is bejönnek.
Aha, tehát csak az minek? Vagy csak hogy elgondolkodtam, hogy akkor most a spekulációt támogatjuk egy ilyen helyzetbe, vagy hogy mi a értelme, vagy mi lehet a racionális magyarázat mögötte?
Hát erre most nem tudnék így válaszolni, de nyilván ez a minél nagyobb körre vonatkozzon típusú. És ugye még egy nagyon fontos szegmens van, amire nem vonatkozik, hogyha valakinek már felmondott hitele van, nem banknál van az adott hitel tartozás, hanem követeléskezelőnél, ott az egy kellemetlen helyzet, mert ezekre se vonatkozik a rendelet. Úgyhogy ők is körön kívül vannak, pedig valószínűleg nincsenek túl jó helyzetben az előélet miatt. Sőt, ők vannak a legnehezebb helyzetben. Igen.
Hát ez egy érdekes dolog, szerintem ezzel biztos, hogy foglalkozni kell a következőkben.
Hát de én azt láttam a korábbiakban is, hogy nagyon sok új szabályozást úgy hoztak meg, hogy aki KHR-es, és aki már bedőlt hitellel rendelkezett, hiába lett volna jó számára egy új konstrukció, támogatott konstrukció nem tudta elérni. Ez a még a deviza hitelválság utáni rendelkezésekből jó néhány tételre igaz.
Uh-huh. Van-e valami? Igen?
Bocsánat.
Ez már csak egy ilyen jövőben mutató kérdés, hogy sokan keveslik az eddig bejelentett intézkedéseket, ez nem feltétlenül a hitelesekre vonatkozik, hanem inkább a megsegés, de hát végül is ide tartozik a munkanélkülivével nehéz anyagi helyzetbe került családok, munkavállalók, illetve a likviditás szűkével küzdő cégek megsegítésére. Hogy van-e valami infót, hogy mi készül, illetve tudsz arról, hogy várható, illetve az is érdekelne, hogy te személy szerint mit javasolnál, ha van ötleted, hogy hogyan lehetne még ezt tágítani, hogyan lehetne segíteni azoknak, akik várhatóan nehéz helyzetbe kerülnek.
Köszönöm a felkérést, nagyon szívesen írunk ilyen további rendeleteket. Alapvetően ugye azt látjuk, hogy nagyon nagy kérdés, hogy most hitelfizetési moratórium van. Számomra a legnagyobb kérdés az, hogy látunk már adófelfüggesztést, adóbe nem hajtást, járulékkedvezményt, stb. Ezek ugye mind normál működésre vonatkozik. Egyelőre olyan tételt nem láttunk, amikor beszakadó árbevételt hogyan tud átmenetileg kisegíteni a szabályozó, a kormányzat, hiszen hogyha eltűnik valahol a bevételnek a 70-80-90%-a, akár csak 3-4 hónapra, az nagyon nehéz megugrani, és ugye itt a klasszikus hitelképesség nem játszik. Tehát ezek a cégek, hogyha oda ballagnak bármelyik bankhoz, nem fognak hiteloldalról támogatást kapni. Tehát az átmeneti tőke vagy finanszírozási probléma kezelése az még egyenlőre előttünk van, ugye, hogyha és a fő cél, hogy egyébként a hitelmoratóriummal is, de az ugyebár egyetlen egy költségelem, hogy ne halljanak meg a cégek, mert egy mondjuk azt, hogy újraéleszteni 2 percen belül lehet, de hogyha egy cégnek vége, akkor utána ugyanazt az operációt felhúzni sokkal nagyobb erőbe kerül, ezért kellene szerintem tőke és hitel oldalon is majd addicionális program, ami véletlenül azért jönni fog, mert látjuk egyébként a nemzetközi porondon, hogy ezek alakulnak.
Uh-huh. Oké. Okay. Balázs, nagyon szépen köszönjük ismét, hogy elmondtad mindezt. Fogunk keresni hamarosan.
Oké, rövidesen küldöm ismét a
rendeletet. Jó, oké. Okay. Köszönjük szépen, szia, szép napot!
Sándorfi Balázzsal, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével beszélgettünk az elmúlt néhány percben.